Mester, aki már is élénk rokon szemvet váltott ki a tömegből, és minden tekintetet magára vonzott, éppen a koldus feje fölött üljön le az emelvény első sorában. A tömeg nem csekély meglepetéssel látta, hogy a flamand követ előbb szemüdre veszi az előtte üldögélő fickót, aztán barátságosan ráveregett, rongyokba burkolt vállára. A koldus megfordult. A két arc meglepetést, felismerést, örömet, stb. Tükrözött, majd a harisnya készítő és a nyomorék, a nézőkkel legkevésbé sem törődve, kéz a kézben halk hangon beszélni kezdett. Klopen, Troire fú szétterült ruhacafatjai olyan hatást keltettek az emelvény aranyos szövetén, mintha valami hernyó mászott volna meg egy narancsot. A különös jelenet újszerűsége olyan dévaj és vidám lármát idézett fel a teremben, hogy a bíboros is nyomban felfigyelt, kisé előrehajolt. Mivel azonban ülőhelyéről nem látott egyebet, mint Tröjlefú kaszatos zubbonyát, azt is csak homályosan, természetesen azt gondolta, hogy a koldus alamizsnát kér, és felháborodva e vakmerőségen így kiáltott: Palota felügyelő úr, dobja a folyóba ezt a fickót! Az Istenért, bíboros úr, szólt Kopnol el sem eresztve Klopen kezét, hiszen ez az ember, barátom, éljen, éljen, kiáltotta a tömeg. E pillanattól fogva Kopnol mesternek akárcsak Gandban, Párizsban is nagy hitele volt a népnél, mint Philippe de Cominé mondja, mert az ilyen vágású embereknek, ha ennyire zabolátlan természetűek, mindig nagy a becsületük. A bíboros az ajkába harapott. Szomszédjához, a Szent Genovéva apátjához hajolt, és félhangon így szólt hozzá. Mondhatom, fura követeket küldött hozzánk a főherceg úr, Margit hercegnő őnagysága bejelentésére. Hiába vesztegeti udvariasságát ezekre a flamand disznókra, eminenciás uram, felelte az apát. Margaritas ante porcos. Gyöngyöt a disznók elé. Mondja inkább porcos ante margaritam, válaszolt mosolyogva a bíboros. Disznókat küld a főherceg Margit elé. A szójáték az egész reverendás kis udvart elragadtatásra késztette. A bíboros némileg megkönnyebbült. Kopnol meg ő most már kvittek voltak, a bíboros tréfája is sikert aratott. Most pedig engedjék meg azok az olvasóink, akik, mint azt mai stílusban mondani szokás, általánosítani tudnak egy-egy képet vagy gondolatot, hogy megkérdezzük tőlük, vajon tisztán érzékelik-e a palotában levő nagy terem hatalmas tégla idomának látványát ebben a pillanatban, amelyre figyelmüket rögzíteni szeretnők. A terem közepén széles és pompás aranybrokát emelvény támaszkodik a nyugati falnak. Kis csúcsíves ajtón processziószerű sorban különféle komoly személyiségek lépnek az emelvényre, egymás után jelenti be őket az ajtón álló éles hangja. Az első sorokban számos tiszteletet parancsoló ábrázat hermelines, bársonyos meg vörheny színű kámzsa keretben. A néma méltóság teljes emelvény körül lent, szemben, mindenütt nagy tömeg és nagy zaj. A tömegből ezernyi tekintet irányul az emelvényen látható arcok mindegyikére, és ezernyi suttogás kél mindegyik név hallatára. Annyi biztos, hogy a látvány érdekes, és valóban méltó a közfigyelemre. De vajon mi az a színpadféle amotta, terem legvégében és rajta meg alatta az a négy-négy tarkára mázolt hadonászó pajáca? És vajon ki az a fekete köpenyes sápadképű férfi a deszka állvány tövébe? Jaj, kedves olvasóim! Pierre Gringoire ez, és az ő prológusa. Na, ugye mindannyian tökéletesen megfeledkeztünk róla. Ime éppen ez az, amitől a költő rettegett. A bíboros belépésének pillanatától Gringoire szüntelenül prológusa érdekében serénykedett. Először azt hagyta meg a színészeknek, akik megakadtak a szavalásba, hogy folytassák hangosabban, majd látva, hogy senki sem figyel rájuk, félbeszakította őket, és csaknem negyed órán át mindaddig, amíg a kényszerű szünet tartott, megállás nélkül izgett, mozgott, topogott a lábával, Gisquet és Leonardot szólongatta, szomszédait biztatta, hogy figyeljenek az előadásra hasztalanul. A látósugarak hatalmas körének középpontja továbbra is a bíboros, a követség, az emelvény maradt. Mi sajnálatunkra azt kell hinnünk, hogy a prológus bizonyos mértékig már akkor is terhére volt a hallgatóságnak, amikor ő eminenciája megjelent, és oly szörnyű módon elterelte róla az érdeklődést. Végre is az emelvényen ugyanaz a színjáték volt látható, mint a márványlapon. Földművelés és papság, a nemesség és a kereskedelem összeütközése. És sokan voltak, akik szívesebben szemlélték, mint ezt egyszerűen a bíboros talárja és a kopnol zekéje alatt lélegző, cselekvő, tolongó húsból és vérből való emberek, a flamand követség és a püspöki udvar alakjában, mintsem azoknak a kimázolt és felcicomázott versben beszélő és úgyszólván szalmával kitömött báboknak az előadásában, akiket Gringoire bújtatott nevetséges sárga meg fehér tunikákba. Mégis, amikor látta, hogy a nyugalom kissé helyre áll, költőnk olyan hadicselt eszelt ki, amellyel majdhogy nem megmentette a helyzetet. Uram, fordult egyik szomszédjához, egy derék kövér türelmes ábrázatú férfihoz, mi lenne, ha előről kezdenénk? Micsodát? Kérdezte a szomszéd. Hát, a misztériumot, mondta Gringoire. Ahogy tetszik, felelte a szomszéd. Gringoire-nak ez a félhelyeslés is elég volt. Személyesen vette kézbe az ügyet, tőle teletően elvegyült a sokadalomban, és kiáltozni kezdett. Lássuk újra a misztériumot! Kezdjék előről! Az ördögbe is, szólt Johannes de Molendino. Mi az ott lent? Lent ott a sarokban. Mit óvégatnak ott? Gringoire ugyanis négy helyet lármázott. Né csak pajtások. Hát a misztériumnak még nincs vége. Újra akarják kezdeni. Na hát, ez nem igazság. Nem kell misztérium, kiáltoztak a diákok. Levele, levele, nem kell levele. Hanem Gringoire önmagát megsokszorozva, annál hangosabban ordítozott. Hogy volt, kezdjék előről. Erre a kiáltozásra a bíboros is felfigyelt. Palotta felügyelő úr, szólt egy magas fekete férfihoz, aki néhány lépésnyire állt tőle. Talán szentelt vízbe pottyantak ezek az ördögök, hogy ilyen pokoli lármát csapnak. A palota felügyelő amolyan kétértű hivatalnok volt. Valami denevér fajta az igazságügyi rendből, keveréke a patkánynak és a madárnak, a bírónak és a katonának. Meglehetős aggodalommal ő eminenciája elégedetlensége miatt közelebb lépett, és hebegve elmagyarázta a bíborosnak, hogy miért helytelenkedik a nép. A dél hamarabb jött el, mint ő eminenciája, és a színészek kénytelenek voltak az előadást ő eminenciája bevárása nélkül megkezdeni. A bíboros elnevette magát. Szavra mondom. Hát ezt az egyetem rektora is megtehette volna. Mi a vélemény a dologról, Guillaume Rimmester? Bíboros úr, válaszolta Guillaume Rim, elégedjünk meg azzal, hogy legalább a komédia felétől megmenekültünk. Ez is tiszta nyereség. Folytathatják a figurázást ezek a senkiháziak, tudakolta a palota felügyelő. A